Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvérem, az ige hirdetés alapigéjét. Jakab leveléből olvasom az 5. fejezet 13. és 20. verseit a következőképpen. Szenved-e valaki közöttetek? Imádkozzék. Öröme van-e valakinek? Énekeljen dicséretet. Betege valaki közöttetek? Hívassa magához a gyülekezet véneit, hogy imádkozzanak érte, és kenje meg olajjal az Úr nevében. És a hitből fakadó imádság megszabadítja a szenvedőt, az Úr felsegíti őt, sőt, ha bűnt követett is el, bocsánatot nyer. Valljátok meg azért egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. Illés ugyanolyan ember volt, mint mi, és amikor buzgón imádkozott azért, hogy ne legyen eső, nem is volt eső a földön 3 évig és 6 hónapig. Aztán ismét imádkozott, és az ég esőt adott, és a föld meghozta termését. Testvéreim, ha valamelyik őtök eltévejedik az igazságtól, és megtéríti valaki, tudja meg, hogy aki megtérített egy bűnöst a tévejgés útjáról, megmenti annak lelkét a haláltól, és sok bűnt elfedez. Eddig Istennek írott igéje, foglaljunk helyet. Kedves testvérek, van az alsó tagozatos hittankönyvek egyikében egy ábra, amit nagyon szeretek a gyerekekkel végigbeszélgetni. Ezen az ábrán mindenféle emberi kommunikációs eszközt látunk, a galamb postától, a lovas futáron keresztül, a morze gépen át, egészen a modern technikáig bezárólag. És azért szeretek erről beszélgetni a gyerekekkel, mert hogy ők már egy olyan korban nőnek fel, ahol ez a felgyorsult információ technika, ami bennünket körülvesz, ez természetes. És az ilyen régebbi megoldásoknak, mint a galambduc, meg a morze gép, meg mondjuk még a tárcsás telefon, annak már ilyen gyönyörű romantikája van számukra, és akkor néha én is rájövök arra, hogy öreg vagyok, mert még emlékszem arra, amikor az utcai telefonokat használtuk és szórtuk bele az aprót, és fejből tárcsáztuk a másikat, hogy egyébként nem jöttél el a találkozóra, elindultál, vagy csak késel. Most meg már egyből másfél másodperc alatt lehet kommunikálni a másikkal. És azért szeretek erről beszélgetni velük, mert ez az ábra egyébként a tankönyvben az Istennel való kommunikációnkat, az imádságot ágyazza elő. És azért érdemes egy picit most idehozni, mert hogyha körben nézünk a hétköznapjainkon, akkor azt lehet látni, hogy tényleg van egy nagyon felgyorsult üteme az emberi kommunikációnak. És ebből a felgyorsuló ütemből nagyon sokszor az is fakad, és az is következményként ránk rakódik, hogy elszemélytelenedik az emberi kommunikáció. Be lehet bújni üzenetek mögé, el lehet ütni éleket egy-egy emotikonnal, nyelvészeknek már külön kell foglalkozni az úgynevezett chat nyelvnek a jelenségével, hogy az most építi a nyelvünket, rombolja a nyelvünket, jó-e nekünk, nem jó nekünk, minden esetre velünk van. És úgy tényleg úgy egyre távolabb kerülünk egymástól, annak ellenére, hogy a világ túlsó fele egy kattintásra van. Ez az emberiség ős álma szerintem, hogy bármikor tudjak azzal beszélgetni, aki nincs mellettem. És mégis nem azt tapasztaljuk, hogy közelebb kerülünk egymáshoz, hanem azt tapasztalom legalábbis én, de aztán javítsanak ki a testvérek, a tévedek, hogy egyre távolabb vagyunk egymástól. A lélekben. Egyre nehezebb kommunikálni egymással. És ne higgyük azt, hogyha az emberi kommunikáció elkezd fellazulni, vagy személytelenedni, akkor az Istennel való kommunikációnk nem kezd fellazulni és személytelenedni. Ugyanúgy rárakódik az Isten kapcsolatunkra ez a rohanás. Na most nem lehet örökké rohanni, és nem tud az ember örökké rohanni, és időről időre meg kell állni, és vissza kell lassítani, és le kell egy picit nyugodni. Nem tudom, hogy kitől hallottam, vagy hol hallottam, talán egy katolikus paptól valahol, hogy ahhoz, hogy az ember ima élete a helyén legyen, ahhoz napi 1 óra a imádságra szükség lenne. És kedves testvére, ki az, aki napi egy órát imádkozik közöttünk? Sokszor én is végig gondolom ezt egyébként a hétköznapjaimban, hogy ez egy dolog, hogy én előbb kelek, mint a gyerekeim, és mire ők felébrednek, addigra elolvasom azt az egy-két fejezetet a Bibliából, amit én aznapra elterveztem. Utána elindul a napi rutin, elkezdjük a napot, minden hittanóra elején, végén imádkozunk. Bárha úgy nézzük, akkor ez nálam szolgálati kötelezettség, és nem biztos, hogy az én ima órámnak az emelése. Aztán, ha szolgálatra készülök, akkor leszoktam ülni előtte imádkozni, Biblia óra, igehirdetés, temetés, keresztelés, bármi, hogy a helyén menjen a történet. De hogyha úgy összeszummázom a nap végére, akkor nem biztos, hogy megvan a 60 perc. Mert közben ide rohan az ember, oda rohan az ember, ehhez kap, ahhoz kap, jön egy hír, felborítja a napját, reagálni kell. És azt veszem észre magamon, hogy amikor nincs meg az a nem is biztos, hogy mennyiségi, inkább minőségi ima élet, ami ahhoz kell, hogy az ember a helyén maradjon, nem a lelkészi szolgálatban, a mindennapok talaján, akkor hektikusabb vagyok, akkor ingerlékenyebb vagyok, akkor fáradékonyabb vagyok, akkor hamarabb csattan el a szám, akkor hamarabb leszek mérges és dühös, indokolatlan helyzetekben is, és sokkal nehezebben jutok el oda, hogy bocsánatot kérjek, vagy megbocsássak. Jakab arra próbálja felhívni a figyelmet nagyon erőteljesen, hogy ne higgyük azt, hogy az ima élet elszemélytelenítható és háttérbe szorítható. Az ember technológiája fejlődik, hála Istennek, és nem a technológiával van baj, azzal, hogyha nem tudjuk jól használni. De mindig azt szoktam mondani, hogy mikor Krisztus előtt 4000-ben feltaláltuk a kereket, akkor még senki nem gondolt az ékre. Aztán mi felraktuk a domboldalra, elgurult, és akkor rájöttünk, hogy valahogy ki kellene támasztani. Minden technológiai újítással így vagyunk. Nem ezzel van a baj. A használat az egy óriási kérdés. Viszont az Isten kapcsolatunk technológiája úgymond 2000 éve nem változott, hála Istennek, mindegyikünknek van két keze, amit össze tud kulcsolni, mindegyikünknek van egy szíve, amit ki tud nyitni, mindegyikünknek van egy lelke, amit el tud csendesíteni. És ez így van, mióta világ a világ, és az ember próbál kapcsolatban maradni az Istennel, és ez így van rendjén. De erre meg kell tanulni odafigyelni. És magunktól nem megy, hogy megtanuljuk odafigyelni. Kell hozzá a közösség, kell hozzá a kapcsolat. Kapcsolat a másik emberrel, kapcsolat a jó Istennel. És szépen lassan elkezdünk ebben formálódni. Nagyon izgalmas, hogy a gyerekek hogyan mérik a kapcsolatokat, tudatlan egyébként, és mit minősítenek minőségi kapcsolatnak. Azokat a kapcsolatokat tartják fontosnak, amiben minőségi idejük van. Minőségi idejük az édesanyjukkal, az édesapjukkal, az osztálytársaikkal, a barátaikkal. És ez egyébként ez végiggyűrűzik az embernek az életén, csak egy idő után már természetessé válik, és nem biztos, hogy észrevesszük. Az a szoros kapcsolat, amire én időt szánok, és amiben rám is időt szánnak. De nem úgy, hogy fizikálisan vagyunk egymás mellette egy légtérbe, hanem hogy tényleg odafordulunk a másik felé. Nem görgetem közbe a telefonomat, nem nézem, hogy mit pittyog, hanem a másikkal foglalkozom. És az is nagyon izgalmas ezzel kapcsolatban egyébként, hogy tudják-e a testvérek, hogy miért tanul meg a gyerek sírni, mikor elesik, vagy amikor fájdalmat érez. Miért tanul meg kétségbe esni? Inkább így kérdezem. Mert a gyermek ösztönösen tudja, hogy kapcsolatokból építi fel saját magát, és az első kapcsolati tényezője az édesanyja. Ha a gyermek először elesik, és ez felfogja, hogy ez most esés. Az első, amit megnéz, hogy reagál az édesanyja. Ha az édesanyja kétségbe esik, akkor a gyerek kétségbe esik. Ha az édesanyja mer nyugodt maradni, akkor a gyermek, mivel még nem tudja, hogy ő egy önálló entitás, és nem az édesanyja része, nem fog kétségbe esni. Ha fáj neki, lehet, hogy elpityeredik, de ha az édesanyja nyugodt, akkor meg fog nyugodni. Nem fog kétségbe esni. Na most, kedves testvérek, mi az Istennek a gyermekei vagyunk. És ahhoz, hogy hogyan reagálunk dolgokra, ahhoz nekünk azt kell nézni, hogy hogyan reagál az Isten dolgokra. És ezt csak úgy tudom, hogyha figyelek rá. Ezt csak az imádságban tudom tetten érni, másban nem. Csak akkor, hogyha minőségi időt fordítok oda, hogy megismerjem az Istennek a szándékát, az Istennek az akaratát, az Istennek a döntéseit az én életemben. Ugyanabban a pozícióban vagyok, mint karonülő pici gyermekkoromban voltam. Nézem a gondviselőmet, hogy hogyan reagál. És ez nem változik. Mikor esek kétségbe? Amikor elfordítom a tekintetemet, és magamban keresem a földi reflexek alapján a megoldásokat. Mikor kezd el Péter süllyedni a tengeren, amikor nem Jézusra figyel? Hogyan reagál az Isten? Csak akkor tudom leszűrni, hogyha figyelek rá, és minőségi időt foglalkozom vele. A Jakabi levélben nem csak az az izgalmas, kedves testvérek, hogy ez az az ige szakasz, amire hivatkozva a katolikusok gyakorolják a betegek kenetét, hanem az a nagyon izgalmas ebben a ige szakaszban, hogy mennyire erőteljesen kerül elő a közösségi imádságnak a szerepe. Mert kapcsolatokból építjük fel önmagunkat, és kapcsolatban állunk a Jóistennel, egymással, az Isten színe előtt gyülekezeti közösségben az Istennel. És ezek a kapcsolatok folyamatos kölcsönhatásban vannak egymással. Nem lehet őket elszeparálni egymástól. Továbbra is azt mondom, hogy ha valaki azt mondja nekem, hogy hisz ő a maga módján, és nem kell gyülekezetbe járnia, ezt én filozófiai síkon minden további nélkül elfogadom. Hídgyakorló emberként meg azt tudom neki mondani, hogy ne haragudj testvér, hosszú távon nem fog menni. Mert csak akkor tudok a hitemben megmaradni, ha vannak körülöttem, akik ugyanebben a hitben vannak. Akik ugyanúgy merik vállalni a hitüknek minden kételyét, küzdelmét, erényét, akik merik vállalni azt, hogy bűnös emberek is bűnbocsánatot kérnek az Úristentől, akik merik vállalni azt, hogyha valami boldogság vagy öröm történik velük, akkor az Istennek adnak érte hálát, és közösséget alkotunk, és kapcsolatokat, amiben merünk őszintének lenni, és őszintén megmaradni. A magunk irányába is, meg a másik ember irányába is, meg az Úristen irányába is. És nagyon fontos, hogy itt az őszinteség az kapcsolatban realizálódik. Az ember saját magát tudja hitegetni a legjobban. De hogyha van mellettem valaki, aki nekem tükröt tart, akkor magamat is nehezebben csapom be. És ez egy nagyon fontos része a mi hitünknek. Szenved valaki közöttetek? Imádkozzék. Öröme van valakinek? Énekeljen dicséretet. Beteg valaki közöttetek? Hívassa magához a gyülekezet véneit, hogy imádkozzanak érte, és kenjék meg olajjal az Úr nevében. És a hitből fakadó imádság megszabadítja a szenvedőt, az Úr felsegíti őt, sőt, ha bűnt követel is el, bocsánatot nyer. Nagyon fontos sorok Jakab levelében. És azért nagyon fontosak, mert tényleg a közösségnek az imádságos élete kerül elő. Imádkozok persze magamban, meg kell is, hogy imádkozzak magamban. Mert van egy személyes kapcsolatom az Istennel. De az is fontos, hogy imádkozzunk közösségben. És ha már itt előkerülnek a szenvedők meg a betegek. A betegséggel kapcsolatban mi a legnagyobb problémánk, hogy Isten igazából? A magány, amivel jár. Most itt nem az egy-két napos náthárom meg megfázásról beszélek, hanem azokról a komoly betegségekkel, vagy betegségekről, egészségromlásokról, amikkel az ember tényleg nehezen néz szembe. Mert hogy ez többnyire magánnyal jár. Én hordozom a súlyát, mert rajtam csattan. Én vagyok beteg. Ezt áttérezni, ezzel együtt érezni, maximum azt tud 100%-osan, vagy közel 100%-osan, aki ugyanebben a cipőben jár. És akkor sokszor mérlegeli az ember azt, hogy mennyire szabad ezt mondjuk a környezetére ráterhelni. A gyerekeimre, a rokonaimra, a barátaimra, mennyire szabad ennek a súlyát kivetítenem. Hát ők nem betegek, akkor miért terheljem őket ezzel? És ebből jön egy szeparáció. Az elszeparált, elválasztott ember, ez viszont szorongani fog. Mert egyedül van. És nem vagyunk mi magányra teremtve. És teljesen mindegy, hogy ez a betegség micsoda. Lepra, Covid, rák, bármi. A magány az, ami a legfullasztóbb benne. És hogyha megnézzük az újszövetségi gyógyítás történeteket, akkor ott szinte kizárólag, majdnem mindegyikben tetten lehet érni azt a gondolatiságot és azt a szálat, hogy nem is az az igazi csoda, hogy Jézus szava nyomán egy-egy a korban legalábbis nagyon komoly és gyógyíthatatlannak tűnő betegség érvényét veszti, és helyreáll a fizikai, biológiai egészség, hanem általában mindig ott van az a mögöttes tartalom, hogy ebből mi következik, hogy a leprás hazamehet a családjához. És nem kell kolompot lóbálva kín járnia a faluk meg a falvak szélén, meg a városok szélén jelezvén, hogy jön, mint valami megbillogzott állat, hanem oda mehet, ahova tartozik. És hogy helyreáll a kapcsolati háló ember és ember között, de úgymond a sikeresebb gyógyítás történetek, néha szabad egy ilyen kis, tényleg tegyék idézőjelbe ezt a jobban sikerültet a mondatban, a ember és Isten között is. Nos, a Biblia egy betűjével nem állította azt soha, hogy minden egyes betegség, aminek a gyógyulásáért mi imádkozunk, az gyógyulással fog végződni. Egészségügyi értelemben. A Biblia egy betűjével nem állította azt soha, hogy elég csak imádkozni, és nincs szükségünk orvosi, meg szakápolói segítségnyújtásra. Az Istennek óriási kegyelme, hogy fejlődik az orvostudomány. A Biblia azt állítja, de ezt makacsul 2000 éve, hogy ne hagyjuk egyedül azt, aki magányos. És akkor itt megnyitnám a zárójelet, hogy ez egyébként nem csak a betegségekre igaz. Ha elszeparálódunk és elszemélytelenedünk, akkor a magánnyal fog szembenézni mindenki. És makacsul kiállt ránk Jakab levele, hogy ezt nem szabad hagyni. Ott kell állni a betegágy mellett, ott kell állni a magányos ember mellett, és igenis hozni kell a közösségbe, mert a közösség az, ami megtart. És amikor elkezd rohanni a világ, amikor elkezd hányöveti módon erre mondjuk nemet mondani, vagy úgy gondolkodni, hogy felértékelődik az egyén, és közben mégis felületessé válik a kommunikáció, akkor nekünk nagyon makacson kell a Krisztusba kapaszkodva azt üvölteni és kiáltani a világba, hogy nem. Közösség van az Istennel, imádság van az Isten és az ember között, és személyesség. És egy utolsó gondolat. Ha megnézzük az evangéliumokat így teljes egészében, hogy mi az, amit Krisztus Urunk ebben a földi valóságban lerakott az asztalra, akkor azt lehet látni, hogy ő személyesen van, de nem személyeskedik. Egyetlen egy élethelyzetben sem. Személyesen szólítja meg a tanítványt, és személyesen áll bele irgalommal, kegyelemmel, meg nyilván a maga igazával, azokba a vitákba, amikbe őt adott esetben a farizeusok, meg a szadduceusok, meg a főpapok belekényszerítik. De személyesen van ott. Megszólítható módon. Reflektálható módon. Olyan módon, hogy az ember ne tudja kikerülni. És ebből a személyességből épül aztán az embernek a hite. Ugyanebben a személyességben állunk meg mi is minden imádság helyzetben, amikor a Szentléleken keresztül belekapaszkodunk az Istenbe. És kedves testvérek, ezt nem szabad háttérbe tolni. Erre időt kell szánni. Időt, mert ebből épül az ember. Ebből tud fejlődni az embernek a hite. És nagyon fontos, hogy ne tekintsünk az imádságra csak magányosan végzendő feladatként. A közösségi ima az rettenetesen fontos. Azt tart meg bennünket. A bűnbánatnak helye van a közösségekben. Mert közösségben kapjuk a bűnbocsánatot. Az Istennel való közösségünkben, de a gyülekezet közösségében. Ha örömöm van, akkor annak helye van a közösségben. És fontos megtanulnunk azt, hogyha éppen aktuálisan a magánéletünkben nekünk van is valami problémánk, jó osztozni és hálát adni más öröméért. És szabad osztozni és hálát adni más öröméért, és ebben lehet kapaszkodni. És mindent be lehet vinni. Nem biztos, hogy mindenki tud egyből saját szavakkal imádkozni, és azt gondolom, hogy oda egyébként tényleg fejlődni kell, és el kell jutni. De hogy szabad saját szavakkal imádkozni. És nagyon fontos az, hogyha egyébként meg nem mennek a saját szavas imák, akkor meg mondjuk azokat az imákat, amiket álmunkból felkeltve is tudunk. Közösségben. Őszintén, a másikkal együtt érezve, de legfőképpen az Istenre figyelve. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, kitárjuk előtted a szívünket, és téged kérünk arra, hogy plántáld bele azt az indulatot, ami Krisztus Jézusban is megvolt. És taníts bennünket imádkozni. Taníts bennünket veled egymással összeérni. Taníts bennünket bízni. És azokat a falakat lebontani, amiket talán védműnek emeltünk eredeti szándékból, de igazából csak elválasztanak tőled, egymástól, sokszor talán attól az alaptól, amire nekünk az életünket helyeznünk kellene. Taníts bennünket bízni ebben a bizalmatlan világban, és mutasd meg, hogy a beléd vetett hit igenis üdvösségre vezet. Amen.